Emberek, először is a szóban forgó úr nem japán, hanem kínai. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy McGregor, és rámutatott a vöröshajú forró fejűre, francia vagy olasz, és nem pedig ír. És azonnal megyünk Istenházába. Nézzenek magukra, tárta szét karját az atya. Olyanok, mint a gyerekek. McKenzie atya a férfi büszkeségére appellált. Aztán megkeményedve, de mosolyogva folytatta. Most esküvő is lesz, az Isten tisztelet alatt, mint tudjátok, Suzy és John lépnek Fridge-re. Kérem, hogy, ekkor rámutatott az emberekre, Martin Luther, Phil és Don segítsenek előkészíteni a rizsszórást az ifjú párnak, amint kilépnek a templomból. És legyetek arra büszkék, hogy egy ősi kelta tradíció azokból az időkből, amikor még nem voltunk keresztények odahaza. Utána pedig összegyűjtjük a szétszóródott rizst, mint ahogy mi magunk is szétszóródtunk a világban, majd gondosan megmossuk, és szétosztjuk a szegények közt. Ezért is hoz gazdagságot az esküvői rizsszórás. Aki pedig nem jön most velem, az többé be ne tegye a lábát a templomba. Üdvözöljük a Hitrádió hallgatóit, ez a tört percek adás, amiben a harmadik epizódhoz érkeztünk, a lángoló szirmok könyv kapcsán, akinek szerzője dr. Lovászi László, az ENSZ emberjogi szakértői tővelem a stúdióban. Szerbusz László!
Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat!
És a történelmi környezet kontextusért felelős szakértőnk pedig dr. Máté Áron történész. Szerbusz Áron, üdvözlünk itt a Hitrádió stúdiójában.
Köszöntöm és a hallgatókat is!
És akik esetleg az előző fejezetekről lemaradtak, bízom benne, hogy nem így van, azoknak elmondjuk, hogy a 900-as évek elején vagyunk. Egészen pontosan megpróbálunk bele rakni magunkat egy cipőkanállal még az első 10 évbe, csak azért, hogy a forgatókönyvhöz hűek legyünk, de ez nem szokott sikerülni, úgyhogy most is biztos vagyok benne, hogy elmegyünk korábbra is, meg későbbre is. Viszont amiben szerintem nagyot ugrunk az eddigi fejezetekhez képest, hogy egy nagyon-nagyon meghatározó népcsoportot és nemzetséget fogunk most idehozni, azok a kínaiak lesznek. És szerintem innen is induljunk, egy kicsit fogalmazzuk meg Kínának a szerepét itt a 19. század végén, 20. század elején. Miért is vannak ők Amerikában, hogy jelennek ők meg? Ugye a sztorit aztán majd László fogja elmondani ehhez, de azért először nézzük meg a kontextust.
A 19. század elején, tehát mondjuk egy 200 évvel ezelőtt, Kína egy zárt világ tulajdonképpen. Megvannak a saját mondjuk vaskohászati nagyolvasztói, megvan a saját belső kereskedelme, és olyan exportcikkekkel tud megjelenni a világ felé, amire neki igazából cserében nincs nagyon másra szüksége, mint nemesfémre. Ezek az export teja, nemesfém, teja, sejem például. És cserébe ezüst. Uh-huh. Nagyjából ez a nagy képlet. És a brit kelet-indiai társaság gondolkozik azon, hogy oda megy be az összes nemesfém, tehát ez így nem jó, és ekkor elindul az ópium kereskedelem. Na most egyrészt az ópium elkezdi azért a kínai társadalomnak ezt a partvidéki részét szétziválni, tehát a drog konkrétan. Mm-hmm. Másrészt egy ugrásszerű fejlődés következik be az európai haditechnikában, és gyakorlatilag az ópium háborúkban a saját akaratukat kényszerítik rá először a britek, de aztán a franciák is különböző egyenlőtlen szerződéseket elkezdenek behatolni Kínába. Na most azt azért tegyük hozzá, hogy most bocsánat, a világ az nem a szeretett szolgálat helye, tehát akármelyik birodalom megcsinálta ezt, szóval mindig mindenki próbálkozott többnyire. Mondjuk az, hogy drogot árulnak, az azért egy újszerű történet, és Kína innentől kezdve egy vázas, bomló állapotban létezik, gyakorlatilag Mao Tse-tungig, ez szörnyű kimondani, de az, aki ott brutálisan és hát egy szörnyű ideológia jegyében egyszerűen rendet rak, tehát az, hogy tudjuk, hogy A meg B, az akkor C lesz, az ő lesz, Tehát innentől kezdve egy 100 évnyi teljes felfordulás indul Kínában, gyűlölik emiatt a fehér embert, ugye az idegen ördögöket.
Bocsánat, azt szerintem azt el kell mondani, hogy a konfliktusnak a forrása az volt, hogy a kínaiak be akarták tiltani az ópiumot, mert úgy látták, hogy persze, a drog az tönkreteszi a társadalmunkat, ahogy említetted. És a britek meg azt mondták, hogy ez szabadság, az fontosabb is, hogy a
szabad kereskedelem.
Szabad kereskedelem is, hogy micsoda dolog az, hogy nem lehet drogot árulni.
Igen, igen. És akkor innentől kezdve a kínaiak szerencsét próbálnak a csendes óceáni térségben, munkát keresnek. Mennek, mit a Francia Polinéziába, mennek akár más területekre is, és eljutnak Kaliforniába, tehát az Egyesült Államok nyugati partvidékére. Legkülönbözőbb nehéz fizikai munkákat végzik, például a mosodákat is egyébként üzemeltetik, de vasútépítés, ami igen jellemző, sőt, a polgárháború után ott ugye hát nem lehet tudni, hogy az ültetvényeket hogyan műveli, ki műveli, ott van egy felfordulás a volt déli államokban, nagyon sok kínai melós szegődik el, és az Egyesült Államok lakossága számára, meg az elit számára ez mi az, hogy házhoz jön Kína? És akkor elindul egyébként egy elég rohamosan, tehát 1850-es évek elején van 25 ezer kínai az Egyesült Államok nyugati partvidékén, és 25 évvel később már 300 ezer. Kimondják rájuk a bevándorlási tilalmat, tehát ezek faji jellegű, vagy nem faji, mert most nincs, hogy kínai faj, tehát ez a kínaiakra van kifejezetten, és akkor különböző különadókkal sújtják őket, vannak, hát azt nem mondom, hogy pogrom feltétlenül, de ugye hetz és kravál az biztosan, de támadások is vannak, és ez egészen 1952-ig eltart. Tehát ez az ilyen kicsit ex-vex. Igen, igen. Viszonyrendszer.
A maga a fejezet az nem biztos, hogy ilyen értelemben rá fog mutatni, de én ezért rákérdezek erre, hogy mégis úgy tűnik, hogy ez a fajta együttműködés, tehát ez egy ilyen együttműködés szerűen alakul ki, hogy ők Kaliforniába oda tudnak jutni. Tehát, hogy számomra az derül ki ebből a környezetből, hogy oda szabad bemenni. Tehát, hogy ott van mit csinálni, van miért oda menni. Tehát miért nem mondjuk a európai kikötőkbe jelennek meg, miért nem mondjuk az orosz cári birodalom különböző helyein találjuk őket, miért pont az Egyesült Államok területe az. És ez az egyik aspektus. A másik aspektus, amit szerintem a mai kor embere 100%-osan érteni fog, hogy ma, hogyha itt Budapest utcáin is, vagy akár vidéken látunk egy kínai családot, akkor ugye azt látjuk, hogy szeretik a jó minőségű európai autókat, és ezen kívül rendkívül sokat melóznak. Tehát hogy tényleg 0-24-ben látjuk őket dolgozni. És az is lehet látni, hogy azért egyfajta zárt világuk van, tehát nem annyira mindazon túl, hogy szerintem az asszimilációjuk, a munkaszeretetük és az embertiszteletük mellett szerintem tök jól teljesült, tehát nincs, nem lehet ebben kivetni való, de mégis azt gondolom, hogy ez kicsapja a biztosítékot, aztán az, mint ahogy a sztori is, és akkor kicsit beszéljünk a sztoriról, talán ebben az általam felvetett kérdés is majd választ kap.
A sztori az egy olyan család, kínai családról szól, ahol a nagyapa vasútépítő munkásként dolgozott, és ráadásul elvesztette ujjainak néhány ujját is, tehát magyarán mesélt, komolyan mesélt, úgyhogy rokkant lett, és egyedül neveli az unokáját, akit úgy tanít, hogy az angol nyelvet, és ugye benne van a sztoriban, hogy Shakespeare-t olvas a unokája is. És a kontextusból lehet látni, hogy sokkal képzettebb, mint a helyi lakosság, tehát olyan említetted, hogy nem csak, hogy melóznak, hanem sokat is tanulnak, mert hogyha megnéz megint a OECD statisztikákat, meg egyéb nemzetközi felméréseket, akkor lehet látni, hogy az ázsiai országokban a diákok nem sokkal többet tanulnak, és jobban is teljesítenek, aminek van egy olyan kiinduló pontja, hogy a ázsiai társadalmak, ideértem a kínait, ideértem a japán, ugye a rizstermesztő kultúrára építve egy nagyon szoros együttműködési kötelezettsége, vagy együttműködési kényszer fejlődött ki egyrészt, tehát hogy gyakorlatilag mondjuk az európai gabonatermesztő társadalmakkal szemben a rizstermesztő kultúra sokkal inkább egy erősebb egymásra mutatottságot eredményezett, ez egy ilyen történelmi háttér, vagy egy történelmi kontextus. A másik pedig az, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a 19. század, a második felében, amennyire én tudom, bár én nem vagyok történész, hogy a rabszolga felszabadítás, ami végül is valamilyen mondom, felem más módon történt meg az Egyesült Államokban, hiszen még a 1890-es években is voltak olyan legfelsőbb bírósági ítéletek, ahol a fekete lakosságot kizárták például a szavazás, tehát a szavazási lehetőségekből, hogy ez az az időszak, amikor például a fekete, felszabadított feketék nem tudtak dolgozni, vagy nem akartak olyan körülmények között dolgozni, mint korábban, és ezért például a britek Indiából importáltak, vagy exportáltak, attól függ, hogyan nézzük, 20-30 éves szerződésekkel munkavállalókat, akik hajlandók voltak olyan körülmények között dolgozni, szemben a felszabadított feketékkel. Tehát ez egy nagyon érdekes kor, nagyon ellentmondásos kor, és egy nagyon dinamikus gazdasági növekedést hozó kor is volt, hiszen az Egyesült Államok ekkor lett világhatalmi tényező az ezt követő évtizedekben. Ugye egyrészt a pont a vasútépítésnek köszönhetően, tehát a két partot össze tudta kötni, és ez a logisztikai robbanás eredményezte többek között Európának a nagyon versenyképtelenségét is bizonyos szempontból, tehát ugye több határ volt, nem volt egységes belső piac, a nyelvek sem voltak egységes, tehát nem volt az angolral szemben egységes nyelv, de ez nem erről szól a könyv, hanem arról szól, hogy a kínaiokkal szemben, illetve a japánokkal szemben menni. Ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokban az első például iskolai diszkrimináció, és szétválasztották az amerikai és a japán a származású gyereket az oktatásban 1907-ben történt meg jogilag. Tehát szétválasztották az etnikumokat az oktatásban, és van egy érdekes történeti szál is, bár nem ebben a történetben, hanem a magyarázó részben, ami számomra megdöbbentő volt, hogy még mindig létezik ez a kivégzési forma, hiszen azt hiszem 5 államban még alkalmazott kivégzési módon az elgázosítás. És az első elgázosított elítélt az egy kínai volt 1924-ben, és nem is sikerült először elsőre megölni őt, mert ugye nem tudták biztosítani annak a cellának a teljes lezárását, ezért a környező cellákat is sikerült elgázosítani. Tehát, hogy ez is egy olyan motivum, ez is egy olyan ikonikus történet szál, ami végül is megmutatja 20. századnak a bozzalmához vezető egyes fázisokat és lépéseket.
A kínai mondjuk úgy, hogy integráció, tehát az ő állandósult jelenléte az Amerikában, ugye azért az vitathatatlan, tehát hogy az én klasszikus kínai negyedet először az Egyesült Államokban láttam, tehát addig hallottam már róla, meg filmeken, akciófilmekben is lehetett látni, de az, hogy tényleg van ilyen, azt én nem Európában tapasztaltam, hanem az Egyesült Államok nagyobb városaiban, amikor mondták, hogy menjünk el a kínai negyedbe, és akkor tényleg ott az építészeti stílustól, a színvilágtól, az illatoktól, a szagoktól és a mindentől elvált a két település rész, tehát tényleg elérkeztünk egy ilyen kínai negyednek nevezhető részbe, tehát vitathatatlanul az volt, hogy az ő gazdasági szerepük, az ő szakmaiságuk, az ő integrációjukat, hogy látjátok ti így világviszonylatban, most akár Amerikából kiindulva, de aztán akár más irányokban is, ha mai szemmel kellene néznetek ezt? Ezt azért kérdezem, mert ugye nekünk most itt Magyarországon vannak ebben nagy lendületű erőlépéseink, ugye autógyártás területén, most nem, nyilván nem ez a témánk, de azért az, hogy ezt kell-e látnunk ezt ilyen értelemben, hogy ez egy töretlen fejlődés, ott utaltál a tanulásra, oktatásra is.
Szerintem onnan kéne megközelíteni, hogy a kínai az egy annyira más világból jön, talán az írásmód és ebből következően a nyelv miatt is, és egy olyan ősi kultúra és egy olyan zárt világ, hogy igazából ők nem integrálódnak. Tehát ezt én erre legalábbis nyugodtan kövezetek meg, de én úgy gondolom, hogy ő nem is akar, de ez nem feltétlenül baj.
Persze, persze.
Mert együttműködni viszont akar. Tehát ő akar üzletet kötni, ő akar dolgozni. Mert ugye egy ilyen világból jön, ami abszolút a munkára épül, tehát a munka tisztelete, plusz egy ilyen hierarchikus, szervezett világ. Úgyhogy én ezt valahol inkább innen közelíteném meg. Nem vagyok benne biztos, hogy itt feltétlenül integráció, hát most ugye manapság már mindent értenek, igazából az asszimiláció helyet használják, az már olyan megbélyegzett lett, egyszer talán ezt is érdemes körüljárni. Én csak azt akarom mondani, hogy az, hogy kínaiak jönnek, az azért azt is jelzi, hogy valami a világban megváltozott. Várkonyi Gábor autószakértő barátom, százszor és 101-szer is leírja, hogy Európa a saját iparát és elsősorban autóiparát teszi tönkre, és el fog jönni az az idő, amikor már nem európai drága a német autóba akar beülni, mert nagyon jól fogja tudni, és ez pillanatok alatt vesz, hogy a saját autója az klasszisokkal jobb, itt különösen ugye az elektromos autózás kapcsán, tehát ez is egy nagyon furcsa történet. Én csak azt akarom mondani, hogy Kína volt, van, és vesz is, nem fog beolvadni sehova, nem fog integrálódni. Ez egy külön világ. Ezt így kell elfogadni.
Tehát én is azt gondolom, hogy Samuel Huntingtonhoz hasonlóan a kínai civilizáció egy önálló civilizáció. A japán is egy önálló, de a kínainak a vonzást tere úgymond, tehát ott abban a térségben az meghatározó volt, most is az is, és a jövőben is az lesz. És én úgy gondolom, hogy igazából arra kellene törekedni minden ilyen esetben, hogy ami működik, ami jó, ami hasznos, ami előre visz, azt érdemes eltanulni a másiktól, és elfogadni, és felhasználni.
Köszönöm szépen Törpercek adását, ezzel a gondolattal zárjuk. Dr. Lovász Lászlót és dr. Máté Árén volt a vendégünk, és folytatjuk.